Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés és alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk azt a 130. Zsoltárban, mind a 8 verszakot felolvasom a következőképpen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Húsvét ünnepe után 5. vasárnap, az egyházi rendünkben Rogate vasárnapja, latin rogare szóból eredeztethető ez a szó, imádkozzatok, az imádságnak a vasárnapja. Ilyenkor az imádság, a kérés kerül középpontba, nem mintha nem töltené ki az imádság a mindenkori keresztény életünket, vagy a keresztény szertartásainkat, de ma különösképpen ennek fontosságára kell, hogy figyeljünk. Jól ismert talán az a latin rövid mondás, ora et labora, nem kell hozzá diploma, mindenki talán hallotta, sőt tanulmányainkból is ismerhetjük ezt a szép kifejezést. Tudnék a bencéseknek, a bencés szerzetesnek a jelmondata, amit Szent Benedek a 6. században alapított, mint az első nyugati, a kereszténység nyugati részének első férfi szerzetes rendje. Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Csak az egyik nem elég, ezt ők is nagyon szépen felfedezték, és a rendnek ez lett a küldetése, ez lett az ő szabályuknak a fő mondata, egyszerre dolgozni és imádkozni. Tevékenynek lenni, tenni a dolgunkat, nem élősködni, nem tunyulni és lustálkodni, nem egyszerűen koldulni, hanem dolgozni és közben kapcsolatban maradni az Istennel, imádságban. Munka közben, vagy éppen fáradtan, megpihenve, ágyon, evés közben, úton, séta közben. Ora et labora. Ma Rogate vasárnapján nem ez a latin szó van előttünk, hanem a rogare, nem az orare, hanem a rogare. Rogare nem imádkozás, hanem inkább kérést jelent. De hát látjuk, hogy igen sok köze van az imádságnak a kéréshez. Nem tévedésről van szó. Amikor imádkozunk, akkor tulajdonképpen kérünk az Istentől. Nagyon sok mindent kérünk az Istentől. Van még egy harmadik latin szó ebben a körben, nagyon gazdag a latin szavak tárháza, ezen szinonímák terén én még egyet szeretnék idézni, akkor fedeztem fel, amikor a Máté 7-7-et fellapoztam, a jól ismert ige, kérjetek és adatik, és magam is meglepődtem, hogy a latin fordításban, a vulgátában nem is az óra, nem is a rogare szó szerepel, hanem egy másik, a petere, ami megint csak kérést jelent. Kérjetek és adatik. A petere szóban, a pétó az, ami latinban ennek a gyöke, egyik gyöke, benne van a petíció szavunknak a gondolata, amikor petíciót, kérelmet nyújtunk be, amikor valami konkrétat kérünk, és nagyon kérjük, nagyon akarjuk azt. Talán jobban megérthető ez, amikor akkor arra gondolunk, hogy kérjetek és adatik, nyújtsatok be petíciót az Istennek, kérjétek nagyon nagy hittel konkrét dolgokat, nem csak általában, hanem nagyon konkrétan, konkrét élethelyzetekben. Nem ötletet adva az Istennek, hanem bizalommal kérni, hogy ti mire vágyódtok, És miről hiszitek, hogy az Isten azt nektek meg tudja adni? Hallottuk a lekcióban a János 16-ból, hogy bármit kérünk Jézus nevében az Atyától, azt meg fogja nekünk adni. Kellettől nagyobb ígéret, testvérek? Van még nagyobb ígéret, az üdvösség ígérete. Tudnélik, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ez is egy hatalmas ígéret, és sok ilyet tudnánk még felsorolni. De most ez van előttünk, hogy bátran kérhetünk. Az Isten elé bátortalanul menni, az tulajdonképpen hitetlenséget jelent. Talán az Isten nem is tudja megadni. Talán nem is akarja, akkor inkább nem is kérem. Így oda menni, ez nem hit, hanem kételkedés. És amint kételkedés van a szívünkben, az Isten nem fogja teljesíteni kérésünket, mert nem bizalommal megyünk hozzá, nem Jézus nevében, nem ráhangulódva az Atyának az akaratára. A kérés tehát imádságunk egyik része. Mert ahogy szoktuk mondani, öt nagy része van az imádságnak, ötféle imádság, a dicsőítés, a kérés, a háladás, a bűnbánat és a közben járó imádság. Ma a kérés van leginkább előttünk. Egy bűnbánati zsoltár van előttünk, a 150 zsoltárból hetet sorolnak ide a tudósok, a biblia kutatók, ma 130. zsoltár van előttünk, de ilyen a 6. zsoltár, Uram, ne fedj meg haragodban, ilyen a 32. zsoltár, boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, a 38. zsoltár, Uram, ne fedj meg felindulásodban, az 51. zsoltár, Dávid zsoltár abból az időből, ahogyan a zsoltár felirata is megjegyzi, amikor Bestsabéval paráználkodott, könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem. A 102. zsoltár is bűnbánati zsoltár, hallgass meg, Uram, imádságomat, jusson el hozzád kiáltásom. És a 143. zsoltár is, Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. El lehet ezeket olvasni, nem csak a kezdő soraikat, az egészet, 6., 32., 38., 51., 143., 102., ma 130. zsoltár. Talán segítenek olyankor, amikor nincs bennünk igazi lelkesedés az imádság iránt. Amikor nem tudjuk megfogalmazni mindazt, ami bennünk van, mert nem akaródzik. Lusták vagyunk, a hitünk penge élen táncol, akarjuk, meg nem is akarjuk. Ilyenkor nagy áldás, hogy kezünkbe vehetjük a Bibliát, és mások imádságait felolvashatjuk. De ilyennek az énekes könyvünkben lévő énekek, amelyek imádságként használhatók. Használjuk őket, testvérünk, testvéreim. Nem mindig tudunk úgy igazán lélekből, lélek által, szívből imádkozni. Vegyük elő azt, amit valaki leírt, amit valaki átélt, rán ugyanazt, amit mi átéltünk. Mi a közös ezekben a bűnbánati zsoltárokban? Az a közös bennük, hogy a bűnterhe alatt lévő zsoltáros, egy egyszeri hétköznapi ember, odafut az Istenhez. Még van benne annyi vágy az Isten iránt, még nincs annyira mélyen, hogy ne tudna futni az Istenhez. Eszébe jut az Isten. Isten eszébe juttatja önmagát az ilyen emberrel. És odafut, és miért fut az ilyen ember az Istenhez? Mert tudja, hogy az Istennél van kegyelem, van bűnbocsánat. Nem csak úgy odarohan, hogy na, lesz valami talán, hanem tudja, hogy mi lesz. Az Istenhez futni, az mindig a legjobb döntés. Legfőképpen, amikor mélységekben járunk. Mert tudom, hogy az Isten hogyan reagál erre. Megígérte. Hogy aki hozzá menekül, azt ő nem küldi el. És arról is bennünket bizonyosságát adta annak, hogy ő megbocsátja azokat a bűnöket, amelyekkel hozzá menekülünk. Kérjetek és adatik. Bíztat bennünket Jézus, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Oda kell menni az Istenhez. És meg fog nyittatni. És kapjuk azt, amire szükségünk van. A mai zsoltáros sok mindent elárul a helyzetéről. 130. zsoltár szavairól van tehát szó. Először is elmondja, hogy hol van. Ha most szövegértésből vizsgáznánk, vagy hittanórán talán szövegértés gyanánt ezt a szöveget kapnának meg a diákok, lehetne egy ilyet kérdezni, hol van a zsoltáros? Hát hol van a zsoltáros? Nem az a kérdés, hogy otthon, vagy éppen fa alatt ücsörög, vagy bezárkózik valahova szobájába, vagy éppen egy templomba. A zsoltáros mélységben van. Lelkileg nagyon mélyen érzi magát. Ő most ott van. Egy olyan állapotban, ahol alig-alig látja az Istent, de még pont látja. Abban a nagy sötétben még pont látja, és ezért kiált hozzá. Emlékszünk Dávid királyra, amikor bűnt bűnre halmozott, gyilkosságot követett el, paráználkodott, hazudott, visszaért a hatalmával, Dávid nagyon mélyre került. Dávid a király, az Isten felkentje. Ilyen mélységről van szó. Meg is írta Dávid ebben az élethelyzetében az 51. zsoltát. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Dávid még tudta, hogy hova lehet ilyenkor rohanni. De Péter életében is voltak ilyen mélységek, Péter az apostol életében. A legnagyobb mélység talán az, amikor háromszor megtagadja az Urat. Pedig előre szólt neki Jézus. Talán el sem tudjuk képzelni azt a lelki mélységet, amikor megszólal a kakas, és felfedezi Péter, hogy előtte háromszor mondta, hogy nem ismeri az Urat. Háromszor tagadta meg. És akkor az Urat Jézus már vitték a nagy tanács elé, már vitték Pilátus elé, már nem tudott odarohanni az Úrhoz, és bocsánatot kérni tőle. De nyilván kapott bocsánatot, mert megbánta és sírt, keservesen sírt. Micsoda mélység, amikor elbukunk. És úgy bukunk el, hogy az Isten előre megmondja nekünk, hogy el fogsz bukni. És mi mondjuk, hogy nem, biztosan nem, nekem erős a hitem. Engem olyan család vesz körül, olyan gyülekezet, olyan ima életem van, én annyira ismerem az igét, hogy én talán el sem tudok bukni. Erre mondja az ige, hogy aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ez a gőg, a hívő ember gőgje, amikor mégis elbukok. Mint Péter, mint Dávid. A zsoltárban megtudjuk, hogy mit tesz ebben a helyzetben a zsoltáros. Kiált, könyörög Istenhez, és várja őt. Várja, hogy találkozzon az Istennel. Úgy várja a találkozást, mint őrök a reggelt. Mint őrök a reggelt, ahogyan ezt ő írja. Ilyen helyzete van talán Jónásnak. Ismerjük Jónás történetét, ellenkezik az Isten akaratával, és nem Ninivébe megy, ahol megtérésre kell hívni egy egész város népét, hanem ellenkező irányba megy jó messzire. És Isten azért is el akarja őt küldeni, így hát viharba keveredik, tengerbe dobják, bekapja egy nagy hal, egy cethal, és 3 napot kell ott töltenie. És mit csinál Jónás a cethal gyomrában? Imádkozik, bűnbánatot tart, az Istentől időt kap arra, lehetőséget kap, magányt kap, igazi sötétséget kap, igazi nagy mélységet kap Jónás. És nincs más választása, az Isten sarokba szorítja Jónást. Nincs más út ki, csak az Istenen keresztül. És 3 nap múltán kikerülhet a cethal gyomrából, és azután teszi a dolgát, menj Ninivébe, és hirdeti azt, amit az Isten rábízott, térjetek meg, mert ha nem tértek meg, el fogtok pusztulni. És Jónás olyan erővel hirdette az Isten igéjét, hogy Ninive népe megtér. És maga sem hitte ebben. És ott pellekedik az Istennel, hogy mi az, hogy ő megkegyelmez ezen a bűnös népen. Olyan hatalmat adott Isten Jónás szájába, hogy egy egész város megtért az ő szavaira. És itt eszünkbe juthat Jézusnak egy nagy ígérete, aki titeket hallgat, engem hallgat. Ha az Isten embere valóban tud Jézus nevében szólni, az olyan, mintha maga Jézus szólna. Bárcsak így lenne időről időre, hogy az egyházban a szószékekről időre maga Jézus szólna. Nem egyszerűen emberek, akiknek van erről diplomájuk, meg ez a feladatuk, meg van egy díszes ruhájuk, hanem maga Jézus szólna, aki titeket hallgat, engem hallgat. bárcsak így lenne, testvérek, imádkozzatok a szolgálókért, bizonságtevőkért, a lelkészekért, hogy engedjék, hogy Jézus lépjen eléjük, és Jézus szóljon, ne egyszerűen emberek szóljanak, mert az csak beszéd marad, az csak egy szónoklat lesz, abban nincs erő, abban nincsen hatalom. Így szólt tehát most is a zsoltáros Istenhez, mert tudja, hogy az Istennek mindenek felett, még a mélység felett is van hatalma. És nagyon egyszerű dolgot kér a zsoltáros, ezt is leírja. Két dolgot kér, meghallgatást és figyelmet. Halld meg szavamat, figyelj könyörgő szavamra. És amikor ezt kérjük Istentől, nem sajátítjuk ki Istent. Nem gondolhatjuk azt, hogy az Istent annyira lefoglaljuk, hogy ő most csak ránk néz, aztán a világot meg elfelejt, és csak ránk néz. Az Isten tud egyszerre mindenkire figyelni. Hát ezért Isten. Ezért tehát sosem szabad szégyelni, hogy én az Istenhez megyek. És az Istentől kérek valamit. Az Istennek van rám ideje. Mert az Isten nincs beleszorítva az idő korlátaiba. Az Isten idő nélkül él, végtelenül. Neki van ideje rá, testvérem. Nyugodtan menj hozzá, naponta, óránként, vagy éppen percenként. És ha úgy érzed, hogy Isten nem hallgat meg, akkor vedd elő a zsoltáros szavát, és így könyörögjél. Halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Mert ezzel is a bizalmunkat nyilvánítjuk Isten iránt. Most ráhallgatunk, befogjuk a szánkat, és hallgatjuk, amit az Isten fog nekünk mondani. Elpanaszoljuk, amit el kell panaszolni, aztán pedig hagyjuk az Istent, hogy szólaljon meg. Mert ez a zsoltáros nagyon sok mindent tud Istenről. Ebben a zsoltárban is, ebben a pár mondatban elmondja azt, hogy az Isten számon tartja a bűnöket. Tudja az Istenről, hogyha számon tartja Isten a bűnöket, akkor annak az embernek jaj, mert nem maradhat meg az Isten előtt. Tudja, hogy Istennél van a bocsánat, a kegyelem, tudja, hogy Isten gazdag, és meg tud váltani. Minden mélységből, minden szorongásból, félelemből, minden rossz szokásból, minden bűnből az Isten meg tud váltani. Nem azért, mert képes rá, hanem azért, mert ő ilyen, mert ő Isten. Számára nincsenek akadályok. Ami az embernek lehetetlen, az Istennek mindig lehetséges, mert ő Isten. Mit vár a zsoltáros Istentől? Ezt is nagyon egyszerűen fogalmazza meg. Bocsánatot vár, és kegyelmet vár. És miért várja? Mert tudja, hogy meg fogja kapni, mert ígéret van rá. Aki az Úrhoz menekül, az nem szégyenül meg. Ez ígéret, testvérek. És kinek az ígérete? Emberi? Az egyházi? Kinek az ígérete? Hát a mindenható Isten ígérete, hogy aki hozzá menekül, az nem fog megszégyenülni. Az Isten mindig válaszol. Az Istennek mindenre van válasza. Lehet, hogy nem már is, nem most. Lehet, hogy kell órákat várni, talán napokat. Talán kínosan hosszú hónapokat, talán éveket. De valamiért várni kell. Valamiért az Isten úgy látja jónak, hogy megvárasson bennünket. Hogy hogyan került a mélységbe a zsoltáros, nem tudjuk. Hogy mi az a konkrét bűn, ami miatt az Istenhez fohászkodik. Azt sem tudjuk, hogy mióta kiállt az Istenhez. Azt sem tudjuk, hogy előtte mit tett. De feltételezzük, hogy mi előzte meg ezt a zsoltát, ezt a kiáltást. Sok szenvedés. Az, hogy az Istentől elfordult, és nem kiáltott már is az Istenhez, hanem engedte, hogy egyre mélyebbre süllyedjen. És miben süllyed egyre mélyebbre? A bűn terhe alatt. A zsoltáros most nem az élet nehézségeiről beszél, nem azért érzi magát mélyen, mert az életnek a nagy terhei, meg a nagy feladatai úgy földhöz nyomják. Ez nem az a fajta panasz, hogy Uram, nehéz az élet. Mert akkor nem kegyelmet kérne, meg nem bűnbocsánatot kérne, hanem egy kis sikert, meg egy kis nyugalmat, meg lelki feltöltődést, meg gyógyulást. Nem ezt kér, a zsoltáros bocsánatot és kegyelmet kér. Kinek van szüksége bocsánatra és kegyelemre? Aki a bűn mélységében van. Akit egyre inkább a bűnei, a vétkei, a rossz szokásai elválasztanak az Istentől. Kegyelemre szorul. Miért szorul kegyelemre? Mert egyedül nem tud kilábalni ebből a helyzetből. Külső segítségre van szükség. És ez a külső segítség nem ember, hanem maga az Isten. Sokszor mondjuk, elrontott életeket látva, emberekre, akik rossz társaságba keverednek, droghoz nyúlnak, paráznán élnek, alkoholba folytják a bánatukat, kerülik a munkát, egyre agresszívabbak, felelőtlenek, szeretetlenek, önzők, mondjuk sokszor rájuk, hogy nincsen lejjebb. Ettől mélyebbre ember már nem kerülhet. Mint például a tékozló fiú, aki a disznóvájú mellett köt ki. Van ettől lejjebb. És róluk talán azt mondjuk, hogy igen, ők a nagyon rossz fiúk. És azt gondoljuk, hogy talán most ez a zsoltár róluk szól. Hát ne gondoljátok ezt, testvérek. Nem kell ennyire rossz fiúnak lenni. Nem kell világhírű gazembernek lenni. Nem kell alkoholhoz, paráznasághoz, droghoz folyamodni. Nem kell rossz társaságba keveredni. Nem kell otthagyni a munkahelyet. Nem kell agresszívnak lenni ahhoz, ha az ember mélyen érezze magát. Az Isten nélkül. Nem csak főben járó bűnösök imádsága ez. A mindenkori ember imádsága, a hitben járó ember imádsága is, mert a bűneset óta, mióta nem vagyunk az Édenkertben, az Istennel tökéletes harmóniában, az Istentől el vagyunk választva, és ha ebben az állapotban maradunk, akkor meg fogunk halni, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Micsoda mélység ez, az Isten nélkül élni. Az Istentől elválasztva lenni, az Istentől magunkat elválasztani, és ami még talán még nagyobb bűn, hogy másukat is elválasztani az Isten szeretetétől. Micsoda mélység, amikor valakit megakadályozok abban, hogy oda menjen az Isten szeretetéhez. Talán tettél már ilyet, testvérem. Talán észrevetted, talán nem. Jó lenne, ha észrevennéd. És éreznéd, hogy milyen nagy mélységben vagy még mindig emiatt. Mert ez a bűnöd sincs még rendezve. És amelyik bűnöd még nincsen rendezve, talán évek óta, talán évtizedek óta hordod a bűnöket, azért mindig mélységben tart, mert nincs rendezve. Sem emberekkel, sem Istennel. És mindez elválaszt az Istentől. Minden nap imánk lehetne, testvérek, ez a zsoltár. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg hangomat. A mélységből. Talán olyan nagy mélységből, mint a tékozló fiú mélysége, mint Péter mélysége, vagy éppen Saul mélysége, amikor üldözte az egyházat, és Isten úgy állította meg, úgy nyújt be az életébe, hogy ment Damaszkuszi úton, és leesett a lóról, és megvakult 3 napra. És az Isten lehetőséget adott neki, megszólította. Mert Saul ment a maga útján, és egyre mélyebbre került, egyre mélyebbre, ahol egyre kevésbé látta az igaz Istent. Feltetjük azt a kérdést, hogy miért engedi az Isten, hogy ilyen mélyre kerüljön az ember? Hát miért nem akadályoz meg ebben? Miért nem szól időben? Miért nem ráncigál meg jól? Miért nem dob le bennünket is a lóról, mint Sault egykoron? Miért nem nyúl bele hamarabb az életünkbe? Miért? Testvérek, mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, gondoljunk egy kútra, ami mindegy, hogy milyen mély. 10 vagy éppen 1000 méteres. Akármelyikbe beleesel, bele fogsz halni. Nem az a kérdés, hogy milyen mély, hanem hogy elég mélye ahhoz, hogy belehaj. Így kell a saját mélységeinkre gondolni. És az Isten kegyelmére, hogy vajon mennyit enged meg az életünkbe. Hogy engedje, hogy olyan mélyre essek, hogy abba belehaljak. És az az Isten kegyelme, amikor azt tapasztalom, hogy az Isten nem engedi, hogy olyan mélyre zuhanjak, hogy belehaljak a zuhanásba. Hogy végképp el legyek tőle választva. Ez is kegyelem. Amikor az ember ebben az állapotában megszólal, és tud egyáltalán a mélységben imádkozni. Lehet, hogy nem hosszan. Csak nagyon röviden. a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Amen. Talán ennyi az imádságom. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Csak ennyit tudok mondani. Elmondom az Istennek, hogy tudom, hogy hol vagyok. Tudom, hogy a mélységben vagyok. Testvérek, ez egy hatalmas lépés. Amikor felfedezem az élethelyzetemet, tudom, hogy hol vagyok. És megfogalmazódik bennem, hogy nem jó mélységben lenni. Egy másik példát, hogy mondjak, személyes példa, vízzel kapcsolatos. Talán jártatok ti is úgy, hogy amikor víznél voltatok, tóban, folyónál, tengernél, túl messzi mentetek a parttól. Egyszer én is túl messze kerültem a parttól, Balaton, nem túl messze, 100-200 méterre, nem is a parttól, hanem a többiektől, együtt vízibiciklivel bementünk a Balaton, hát nem a közepébe, 100 méternyire a parttól, és én csobbantam egyet is, úszkáltam, és olyan messzire kerültem, amikor visszatekintettem a többiekre, elkapott a halálfélelem. Pedig alattam csak 2-3 méternyi víz van, tudok úszni. És tényleg csak 100 méternyire voltak. Körülöttem távolabb voltak emberek, mégis halálfélelem fogott el. És megfogalmaztam, hogy hogy lehettem ilyen balga? Miért mentem ilyen messze a biztonságtól? Minek kell nekem itt vagánykodni? Minek kell magamat így próbára tenni és belevinni valamibe, amiről tudom, hogy talán nem az erősségem? Hogy lettem ilyen balga? És alig vártam, hogy visszaérjek a többiekhez. Valami ilyesmi lehet a mélység, testvérek. Amikor olyan távol kerülsz az Istentől, hogy egyszer csak elkezdesz félni. Félsz attól, hogy túl távol vagy az Istentől. A biztonságos isteni tenyértől. Az Isten ölelésétől. Az Isten szavától. Talán már alig hallod az Istennek a szavát. Olyan régen olvastad az ő igéjét. Talán eszedbe sem jutnak igék, amik egykoron jelentettek számodra valamit. És elkezdesz félni. Valóságosan a haláltól, a testi haláltól, és talán attól, hogy ha nélküle halsz meg, akkor nincs örök életed. Mert aki a mélységben hal meg, az Isten nélkül, annak nincs örök élete, mert a mélység magával ránt. Visszatérve a kérdésünkhöz, miért enged az Isten mélyre kerülni? Hát gondoljatok csak bele, ha nem engedni Isten a mélységet, ha mindig megakadályozná a gonosz munkáját az életünkbe, ha megakadályozná rossz döntéseinket, vagy rossz döntéseinek a következményeit, ha robotként irányítana, akkor hol lenne az én szabad döntési jogom, hogy én döntök jobb és bal mellett, igen és nem mellett, Isten vagy Isten ellen. Ha az Isten így mindig belenyúlna az életembe, sosem járnék mélységbe, akkor nem érezném azt, hogy az Istenre szükség van. És egyszer robot lennék. Nem vagyok robot. Van lehetőségem dönteni. Van lehetőségem mérlegelni az életet. Van lehetőségem az Istenhez futni. És amikor megtörténik, hogy távol kerülök az Istentől, nem az Isten a hibás. Én vagyok a hibás. Te vagy a hibás. Az Isten nélkül indulsz el utakra, az Isten nélkül jársz utakat, az Isten nélkül akarsz megérkezni, saját céljaid vannak, saját álmaid, amiket dédelgetsz, bűnök, amiket elnyomsz magadban, amiket eltakarsz, és magad sem akarsz róla hallani, és nem akarod azt sem tudni, hogy erről az Isten tud. És mindig elhessegeted azt, hogy te mélységben vagy. Elhessegeted annak gondolatát, hogy neked szükséged van Istenre. Arra az Istenre, aki megmutatta a szeretetét Jézus Krisztusban, az ő fiában. Aki úgy szerette a világot, hogy életét adta érte. Kell ennél nagyobb szeretet? Van-e más, aki minden mélységben le tud érted nyúlni? Tudsz valakit, akire mindig számíthatsz a mélységeidben? Van valaki? Gyermeked? Házastársad? A legjobb barátod? A főnököd? És mi van, ha elveszíted őket? S talán saját magadra számítasz? És ha gyenge vagy, és ha beteg vagy, és nem tud magadat kihúzni, egyedül maradsz a mélységben, kire számíthat az ember? Csak is a Teremtő Istenre. Arra az Istenre, aki a szeretetét megmutatta, nagyon határozott módon, nagyon egyértelműen megmutatta, Jézus Krisztusban. Ismered Jézus szeretetét? Láttad ezt a szeretetet? Mert akkor találkoztál az atyával. Nem láttad még ezt a szeretetet? Akkor fogalmat sincs arról, ha az Istennek mekkora szeretete van. Féltő szeretet. Meg akar menteni a mélységektől. Ki akar abból rántani, hogy élj vele nem csak itt a földön, hanem örökkön örökké a mennyek országában. Imádkozzunk. Urunk, újra és újra mélységből kiáltunk hozzád. Azért, mert tudjuk, hogy meghallgatsz. És azért, mert tudsz segíteni. Segíts, hogy induljon mindig imára a szánk. Minden helyzetben kérjünk, adjunk hálát, könyörögjünk, bánjunk meg bűneinket, tudjunk téged dicsőíteni, tudjuk mások ügyét hordozni te előtted. Taníts meg jól imádkozni, taníts meg könyörögni, taníts meg összeroskadni bűneink felett, hogy azokat meglátva hozzád vigyük, és így vezess bennünket a megszentelődés útján, önmagad felé, az örök élet felé. Amen.